Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Tisztelettel köszöntöm a műsorba most bekapcsolódó kedves hallgatóinkat is. A mai naprakészben a magyarországi népszavazás brüsszeli értékeléséről, aktuális menekültügyi helyzetképről, az Európai Uniós polgárok véleményének előtérbe helyezése esélyeiről, a Romániai Ország Projekt Bizottságban betöltött szerepéről, a kidolgozandó politikai dokumentum tartalmáról beszélgetünk mai vendégünkkel, Winkler Gyula európai parlamenti képviselővel, akit a kora délutáni órákban Strasbourgban sikerült mobil telefonon utolérnem, ezért a következő hangfelvétel minőségéért szíves elnézésüket kérem, de gondolom, hogy az elhangzó információk az önök érdeklődését élénken fogják tartani a gyenge hangminőség ellenére is. Köszöntöm tehát a mai műsorban Winkler Gyula európai parlamenti képviselőt. Jó napot kívánok!
Jó napot, és köszönöm szépen a meghívást.
Tisztelt képviselő úr, kezdjük talán a legforróbb témával. Azt hiszem, hogy ennek a visszhangjai mai napig is a közvélemény középpontjában állnak. Hogyan fogadták Brüsszelben az október 2-án vasárnap lezajlott magyarországi kvóta referendum eredményeit, és hát maga a nem szavazatoknak a százalék arányát?
Nyilván, hogy úgy, ahogy megszoktuk az utóbbi években a Magyarországról jövő bizonyos kezdeményezések kapcsán, vegyes vélemények megfogalmazottak, élesebbek is azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán opportun volt-e, meg kellett volna tervezni egy ilyen fajta referendumot, és hogy ez milyen következményekkel jár a közvélemény szempontjából. Megszoktuk már, mint mondom, a magyarországi politikai kezdeményezéseknek a támadását, a negatív fogadtatását az Európai Parlamentben. Viszont az is teljesen nyilvánvaló, hogy ez egy olyan politikai jelzés, amelyet nem lehet megkerülni. Nem lehet megkerülni azért, mert olyan legitimitás, olyan többség született a vasárnapi népszavazás alkalmával, amely világosan kinyilvánítja a magyar nemzetnek, a magyar állampolgároknak a véleményét az illető kérdésben. Sokat beszélünk az Európai Néppártban is amúgy arról, és az Európai Parlamentben, hogy reformra van szükség az Európai Unióban. Nyilván, hogy mindenki egyetért ezzel, tehát megújulásra van szükség, változásra van szükség, a politikai osztálynak meg kell újulnia, a fiatalok felé kell fordulni, szembe kell nézni merészebben a gondokkal, közöttük a migrációval, mindegy olyan történet, amely nem fog bennünket itt hagyni, amely nem fog véget érni, hanem amellyel a következő években is szembe kell nézni. A gondok akkor kezdődnek, amikor rákérdezünk a politikusokra, hogy jó, de mit jelent a reform? Mert abban a pillanatban kiderül, hogy mindenkinek más-más elképzelése van arról, hogy mit jelent a reform, és milyen irányba kell elindulnia az Európai Uniónak, vagy tovább mennie az Európai Uniónak. A magyarországi népszavazás és annak eredménye eszébe juttatja a társaság józanabbik felének, hadd fogalmazza így, hogy mi itt a parlamentben beszélünk arról, hogy kapcsolatban kell lenni a választókkal, hogy meg kell hallgatni a polgároknak a véleményét, hogy ezt a véleményt nem csak meghallgatni illik, hanem erre építeni is kell. Úgyhogy vannak olyanok, akik ezt elismerik, és akik nyilván, hogy ilyen szempontból értékelik is, vagy beépítik reményeink szerint, beépítik a következő időszaknak a cselekedeteibe azt, amit Magyarországon a választók kinyilvánítottak. Nyilván, hogy hasonló vélemény születne nagyon sok más európai országban, hogyha ez a kérdés fellene téve.
Maga a tény, hogy szintén vasárnap Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke egy német lapnak eléggé kemény és bíráló hangú interjút adott a népszavazással, illetve hát Orbán Viktor miniszterelnök álláspontjával kapcsolatosan. Mennyiben fedi le amúgy a testületnek a véleményét, illetve hát Brüsszelnek a véleményét mennyiben fedi le ugyanez az álláspont?
Na most lehet, hogy tőlem szokatlan hangnemben fogok fogalmazni, de én is azok közé tartozom itt a Európai Parlamentben. Elegen vannak ilyenek a néppárti frakcióban túlsúlyban levő vélemény, akiknek hát tele van már a hosszidőnk Martin Schulzzal. Remélem, hogy nem voltam túl udvariatlan. Martin Schulz most már második fél mandátumra az Európai Parlamentnek az elnöke, és az Európai Parlament elnökségéhez hozzátartozna egy olyan feltétel, vagy egy olyan elvárás, amelyet Martin Schulz, a parlament elnöke nem igazán teljesít. És pedig a tárgyilagosságnak és a, hát nevezzem így, a politika mentességnek az elvárása. Ugyanúgy, mint ahogy otthon Romániában rengeteget vitatkoztunk arról, hogy Traian Băsescu játékos elnök, vagy elnök a pályán, civil magatartása az mennyire volt alkotmányos, mennyire kell komolyan venni azt, hogy amikor államelnöké vagy választva, akkor kilépsz a saját pártodból, és a teljes ország, a teljes társadalom, minden választópolgár elnöke kell legyél. Ugyanaz az elvárás fogalmazódik meg az Európai Parlament elnökével szemben. Persze, hogy ő egy politikai csoportnak a tagja, Martin Schulz esetében pontosan frakcióvezetője is volt a szociáldemokrata parlamenti frakciónak, mielőtt elnöke lett volna választva első alkalommal a múlt mandátum felénél. A néppárt és a szociáldemokraták közötti kompromisszumnak az eredményeképpen, viszont ő a mandátumát teljesen pártos módon fogalmazta meg, teljesen pártos módon vitte végig, úgy, hogy végig a szociáldemokraták szószólója maradt az Európai Parlamentben, és nem lett soha az a tárgyilagos politika fölötti elnök, amely magatartást elvárhatnánk tőle. Ezért mondom, hogy jövő év legelején azzal fog kezdődni a parlamenti tevékenység, hogy új elnököt választunk. Én remélem, most folyamatban van a belső választás, úgymond a belső verseny megszervezése az Európai Néppártban is, és remélem, hogy egy olyan javaslatunk lesz az Európai Parlament elnökére, aki egy olyan személy legyen, aki másképp fog viselkedni, mint éppen Martin Schulz. Tehát nagyon sokan visszautasítják, és én közéjük tartozom Martin Schulznak úgy általában a habitusait és az Európai Parlament elnöki mandátumának a végrehajtását. Konkrétan nyilván ezt is, amiről éppen beszélünk, és pedig a Magyarországot elítélő nyilatkozatait.
Na most, hogy Martin Schulz megy, vagy marad, ez majd a jövő zenéje, egy biztos. Eléggé megnövekedett a menekült áradat ismét Európa irányába, mind Afrika, mind pedig a Közel-Kelet felől. Az Európai Unió úgy tűnik, hogy továbbra sem tudja kezelni ezt a helyzetet. Ha már népszavazás és kvóta referendumra ejtettünk szót, azzal is ellentmondó hírek érkeznek, hogy létezik-e ez a kötelező kvóta rendszer vagy sem, mert hogy nem egészen tiszta jelen pillanatban az, hogy megmaradt-e ez a rendszer. Tehát ezzel kapcsolatosan, tisztelt képviselő úr, milyen új információk vannak, illetve Brüsszel irányából mire kell számítanunk?
Nyilvánvaló, hogy formálisan nem lett hatálytalanítva az a döntés, amely a múlt év szeptemberében született meg az Európai Bizottság javaslatára és az Európai Parlament szavazatával, amely a kötelező áthelyezésről, a kötelező kvótákról szól, viszont ez a rendszer nem működik. Tehát az élet fölülírta ezt a rendszert most népszavazással vagy anélkül. Nincs jogi következménye az Európai Unió döntéseinek szempontjából a magyarországi referendumnak, politikai következményei vannak, viszont jogi következménye semmilyen, de ettől függetlenül mondom, maga a rendszer nem működik. Nyilván, hogy én üdvözölni tudom csak azt, hogy azok a tagállamok, amelyek ellen szavaztak az Európai Parlamentben ennek a rendszernek, illetve amelyek az Európai Tanácsban nem fogadták el, illetve tartózkodtak ettől a rendszertől, azok konzekvensen tartották ezt az álláspontot. Többek között Románia is konzekvensen tartotta ezt az álláspontot. Nyilván, hogy az a pár ezer menekült, amely most Romániára beszélünk, Romániáról jutna a befogadás véget, azoknak a befogadására az ország elő van készülve, viszont érdekes módon nem kívánnak a menekültek Romániában védelmet kapni, védelmet élvezni. Nem itt gondolják, vagyis nem Romániában gondolják a helyzetük megoldását, hanem a nyugat-európai tagállamokban. Ez nyilván nyomós érv most már több mint egy év elteltével, amellett, amit nagyon sokszor hangoztattunk, nagyon sokan, és pedig, hogy a gazdasági migráció és a menekült ügy az nagyon-nagyon összemosódik, és kritériumok kellenének, illetve egy európai menekült ügyi, illetve migrációs politikát kellene kidolgozni. Ennek a politikának, ahogy ezt már elmondtuk, a menekült ügyi része az közös európai rész lehetne, viszont nyilvánvaló, hogy a bevándorlás politika az állami kompetencia, és ezt ilyen szinten kellene kezelni. Ugyanakkor nagyon trükkös dolgok történnek, két része még lenne a feltett kérdésére a válaszomnak. Az első része az, hogy trükkös dolgok történnek. Nézzük meg egy picit Nagy-Britannia helyzetét, nem telt el túl sok idő a Brexit óta, viszont már is azt láthatjuk, hogy a font sterling az történelmi mélypontjára zuhant, és azt is láthatjuk, hogy nyilván nincs még jogilag bejelentett kilépés. Theresa May, brit miniszterelnök jövő március végére ígérte a jogi lépést, a lisszaboni szerződés 50. cikkelyének értelmében tett bejelentést, vagyis, hogy Nagy-Britannia valóban kilép az Európai Unióból, de már is láthatjuk például azt, hogy a brit mezőgazdászok tiltakoznak annak kapcsán, hogy hát nem lesz, aki összeszedje a terményt, nem lesz, aki a mezőgazdasági munkálatokat elvégezze, hogyha ki lesznek tiltva Nagy-Britanniából a bolgár és a román vendégmunkások. Tehát egy összetett helyzetről van szó, belső migráció, külső migráció, gazdasági következmények, és hát az a történelmi szükségesség, hogy az Európai Uniónak új utat kell találni, és milyen lesz ez az új út. A második elem, amit a kérdéshez hozzá akarok tenni, azért az, hogy ha megtekintjük, valóban most újból élénkebb, ezúttal nem a balkáni útvonalon, mert az le van zárva, hanem az olaszországi útvonalon élénkült fel a bevándorlás az elmúlt hetekben. Viszont azért azt látni kell, hogy úgy a Törökországgal kötött egyezménynek, mint pedig a határ és parti őrség, Európai Uniós határ őrség és parti őrség helyzetének a rendezése, megerősítése és még sok-sok más egyéb aprónak tűnő intézkedés, az, hogy fölélénkül picikét a harmadik országoknak és a migráció eredet országai felé áramló segély, hogy projektek születtek, amelyeket úgy lehet majd végrehajtani, hogy nyilván középtávon, mert nem lehet hetek vagy hónapok alatt gazdasági helyzetet javítani, de középtávon javul majd a gazdasági helyzet az európai intervenció eredményeképpen azokban az országokban, ahonnan útra kelnek a leszakadt, nagyon szegény, kilátástalan gazdasági migránsok. Mindez kezd valahogy testet ölteni. Tehát ez egy olyan válság, és erről is annyiszor beszéltünk már, amelynek nincs pillanatnyi megoldása. Sok apró kis kockából kell összeállítani majd azt a mozaikot, azt a rendszert, amely véleményem szerint jó eséllyel kezelni tudja a helyzetet, és mérsékeli az Európai Unió tagállamai felé irányuló gazdasági migráns hullámot.
Van itt még egy kényes kérdés, amitől ugyebár Magyarország is retteg. Ez az Európai Unióba bejutott menekülteknek a kérdése. Feltevődik az, hogy melyik államon keresztül léptek be az Európai Unió területére. Én meglepődéssel tapasztaltam, és egy hír szerint Görögország például nem köteles visszafogadni azokat a menekülteket, amelyek az ő területén léptek be az Európai Unióba. Az indok az, hogy nehéz gazdasági helyzetben van, és hogy nem tudná egy ilyen visszatoloncolási áradatnak a következményeit elviselni. Valóban így van ez?
Na most én minden tisztelt hallgatót és mindenkit arra internék, hogy nagyon-nagyon válogassa meg azokat a forrásokat, amelyből tájékozódik, és érdemes nyilván annak, aki tisztán akarja látni a helyzetet, érdemes rákattintani az Európai Bizottság honlapjára, érdemes követni a hivatalos kommunikációt is, hiszen nem minden hír tartalmaz 100%-os valóság tartalmat. Az Európai Unió döntéseiről már megszoktuk azt, hogy minden döntésnek van kivétel, vagy minden döntéstől van kivétel is, minden döntéstől lehet kérni kivételt. Itt a kormányoknak a tárgyalási potenciálja is nagyon fontos, hiszen akár pozitív irányba, tehát mi is részei akarunk lenni egy jó döntésnek, akár negatív irányba mi kivételt akarunk kérni egy bizonyos döntéstől, mindig létezik a tárgyalási lehetőség, és ez a tárgyalási lehetőség ez az adott helyzetet tartja figyelemben. Tehát Görögországban valóban nem javult a gazdasági helyzet. Görögország Olaszországgal együtt, csak hogy Olaszországnak mégiscsak nagyobb kapacitása van arra, jobb lehetőségei vannak arra, és jobb gazdasági háttere van ahhoz, hogy kezelje az Olaszország felé, vagy azt átmeneti állomásnak használó migráns csoportokat, migráns hullámot. Görögországban a tragédiák sorozata volt az elmúlt években, humanitárius tragédiák a görög szigeteken, a bevándorló tömegekkel szemben, de ugyanakkor én nem hiszem, ha túlszok, akkor, amikor azt mondom, hogy gazdasági tragédiák sorozata is történt az elmúlt években Görögországban, csökkentek a fizetések, csökkentek a nyugdíjak, teljesen kilátástalan helyzetben vannak a fiatalok, hiszen a fiatalok köreiben a munkanélküliség iszonyú méreteket ölt, pontosan a pályakezdés szinte lehetetlen, úgyhogy ilyen körülmények között én érthetőnek tartom azt, hogyha Görögország kivételt kér, vagy ha Görögország több segélyt, több asszisztenciát kér, akkor, amikor meg kell gyűjtoznia a migráns hullám következményeivel, tehát azzal, hogy esetleg az a személy, akit Németországban igazolnak, vagy Németországban vesznek nyilvántartásba, és kiderült bizonyos idő után, hogy vissza kell küldeni, akkor hova küldjük vissza az illető személyt? Görögországban, mert onnan jött, hát ez nem megoldás sem az illető személy, vagy család, vagy csoport számára, és nyilvánvaló, hogy nem megoldás Görögország számára. Meg kell találni a hosszú távú megoldásokat, és egyelőre ebben nincs konszenzus. Elhangzott az, hogy az afrikai partokon kellene menekült városokat fölépíteni Európai Uniós pénzből. Elhangzott az, hogy annak ellenére, hogy az Európai Parlamentben sokan aggódnak a török országi folyamatokkal szemben, van-e ott még egyáltalán demokrácia, vagy pedig valami másra készül Erdogan elnök. Ennek ellenére a Törökországgal való egyességet fel kell tartani, mert geopolitikai szempontból erre szüksége van az Európai Uniónak. Én megjegyezném, hogy az EU törökországi egyezményre maguknak a menekülteknek is szüksége van. Hiszen akkor, hogyha a szülőföldethez viszonylag aránylag közel kapsz befogadást és oltalmat, akkor megvan nyilván annak az esélye, hogy akkor, amikor a helyzet rendeződik, akkor visszatérsz a saját országodba, és annak hát rendbetételén fáradozni fogsz. Úgyhogy továbbra is nagyon éles a helyzet, de azt én merem állítani, hogy érdemes utána nézni a híreknek, és utána olvasni több forrásból annak, amit esetleg a közösségi hálókon vagy más forrásból kapunk.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő úr, a beszélgetés második részében tekintsünk át olyan eseményeket, amelyek közvetett vagy közvetlen módon bennünket, erdélyi magyarokat érint. A közelmúltban zajlott le Bukarestben az Európai Parlament néppárti frakciójának vezető testülete ülése, amelyen ön, Sógor Csaba kollégájával együtt, úgymond házigazdája is volt. Itt a kohéziós politikák jövőjéről volt szó. Nos, milyen következtetésre jutottak, és Románia szempontjából miért volt fontos ez a tanácskozás?
A az Európai Néppárt frakciója, az Európai Parlamenti képviselőcsoportja rendszeresen szervez ilyen kihelyezett üléseket, hiszen úgy tartjuk, és én is személy szerint valóban támogatom, amikor tartom részt vett ezeken a kihelyezett üléseken, hiszen két fontos lehetőséget hordoz magával ez a szokás. Az egyik lehetőség az, hogy az illető országot, a fővárosát vagy valamelyik más városát meg tudod ismerni, találkozol helyi vezetőkkel, találkozol helyi parlamenti politikusokkal, így volt most is, hiszen a főszereplők a mi szempontunkból nem Sógor Csaba vagy jó magam voltunk Bukarestben ennek a gyűlésnek, hanem az LMDR szempontjából nyilván Holodi Attila, aki részt is vett a munkálatoknak egy jó részén, illetve Bíró Rozália, aki az LMDR politikai üzenetét közvetítette, ők voltak a főszereplők. A vitákon, a kétnapos munkán részt vettek a néppárti tagpártok, tehát a PNL-é, a liberális párt és az LMDS-nek a képviselői. Így nem csak tőlünk, nem csak Sógor Csabától és tőlem hallja a néppárt azt, hogy mi az LMDS álláspontja, mi a véleménye, hanem azoktól a politikusoktól, akik a romániai parlamentben képviselik ezt a véleményt. Na most a kohéziós politika jövője az egy... hát nagyon tüskés történet, és nagyon megosztó történet, hiszen a nyugati országok politikusai olyan javaslatokat fogalmaztak meg most már sorozatban, tehát az elmúlt hónapokban láthattuk ezt a folyamatot, amelyek arról szóltak, hogy hát a kohéziós politika valóban egy régi Európai Uniós politika, de lehet, hogy most elérkezett az idő, hogy 2020 után értékeljük ezt a politikát, lássuk, hogy valóban szükség van arra, hogy európai pénzből finanszírozzuk a helyi fejlesztést, és hogy esetleg arra gondolhatnánk, hogy például a migrációs válság finanszírozására, a menekültek finanszírozására, vagy esetleg szociális célkitűzések finanszírozására lehetne átcsoportosítani bizonyos pénzösszegeket, amelyek jelen pillanatban a kohéziós politika célkitűzéseit finanszírozzák. Na most Erdélyben rengeteget beszéltünk, mi programot is készítettünk arra, ez az Erdély 2020 fejlesztési terv, amely arról szól, hogy uniós forrásokból finanszírozni kell a helyi fejlesztést, és hogy az uniós források fontos elem akkor, amikor a saját költségvetés persze sohasem elég, egyetlen tékelyföldi települést sem tudok, egyetlen erdélyi várost sem tudok, amely azt mondaná, hogy köszöni szépen, jól megvan a saját költségvetésével, és nem kíván plusz forrást. A plusz források jöhetnek az ország költségvetéséből, illetve jöhetnek az Európai Uniótól. Ezt a lehetőséget a nyugati tagállamok több mint két és fél évtizeden át felhasználták a saját maguk helyi fejlesztési célkitűzéseinek a finanszírozására. Most válság van, és akkor esetleg azt mondaná valaki, hogy hát valóban Románia 9-10 éve tagja az Európai Uniónak, működik még a kohéziós politika 2019-ig, de 2020 után tessék elfelejteni a kohéziós politikát, mert a pénzt máshova fogjuk átcsoportosítani. Mi ezt méltánytalannak tartjuk, úgy véljük, hogy a kohézió, vagyis a felzárkozás, nem csak a helyi közösség érdeke, az maga az Európai Unió közös érdeke is, hogyha integrációról beszélünk, akkor az integráció nem jelent mást, mind azt, hogy a székelyföldi falu és az ausztriai falu, vagy a németországi falu, az nézzen ki egyformán. Persze azt nem várhatjuk el, hogy csak az unió finanszírozza ezt a törekvést, de azt igenis elvárhatjuk, hogy úgy, ahogy mások ebből részesültek 2,5-3 évtizeden keresztül, úgy számunkra se zárják el ezt a forrást, se zárják el ezt a csapot. Ez egy közös álláspont, ami akár Magyarország, akár a csehek, akár a lengyelek részéről érkezik, de meg fog kelleni vinni ezt a harcot. Na most ebben a harcban fontos momentum volt Bukarest, hiszen az Európai Néppárt elfogadott egy olyan dokumentumot, az Európai Néppárti Frakció, amely tükrözi és válaszol a mi elvárásainkra. Ez egy jó fejlemény, persze erre építeni kell a következőkben, és a parlamentben még jövőre 2017-ben meg kell majd bírni ezeket a kemény csapákat.
Azt köztudott, hogy a néppárt berkeiben támogatásban részesül a kisebbségi gondok orvoslására tett javaslatcsomag. Ám úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság szintjén ez a kérdés továbbra is tabu, vagy akár úgy is lehet fogalmazni, ahogy ön is írásbeli hozzászólásával fogalmazott, hogy továbbra is a szőnyeg alá van seperve. Ugyebár ez a kérdés akkor vetődött fel, amikor Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke évértékelő beszédét tartotta a közelmúltban, és ehhez szólt hozzá ön írásban, figyelmeztetve arra, hogy hiba továbbra is az európai kisebbségi kérdésnek úgymond a szőnyeg alá söprése. Nos, történt-e valami vízhang ebben a kérdésben, és egyáltalán hogy is állunk a Minority Safe Pack kezdeményezéssel, mert hogy bizakodó hangok értek el hozzánk annak kapcsán, hogy ugyebár a törvényszéki meghallgatás kapcsán esélyek adódnak esetleg arra, hogy felvetődjön komolyan ez a kérdés amúgy a törvényhozás szintjén Európában?
Hát újból két kérdést kaptam valójában, akkor sorjában vettem. Elsősorban Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnökének az évértékelő beszéde. Egy szinte 50 perces beszédben, amelyben tulajdonképpen politikai állásfoglalások, de gyakorlati eredmények is meg lettek említve. Egy olyan beszéd, amelyben szó volt biztonságpolitikáról, migrációról, oktatásról, gazdasági fejleményekről, és sorolhatnám még a következő ötletben azt, hogy mi mindenről beszélt Jean-Claude Juncker. Én úgy vélem, hogy az európai kisebbségek, a nemzeti közösségek, az erdélyi magyarok, a székelyföldiek, a németországi, az olaszországi kisebbségek, megint újból sorolhatnám mindazokat a közösségeket, amelyek kisebbségként, akár etnikai nemzeti kisebbségként, akár nyelvi kisebbségként kínálják önmagukat. Én úgy vélem, hogy jogos elvárás lett volna, hogy egy mondat hangzott felénk is. Ha nem más, akkor legyen az egy formális mondat. Legyen annak a megerősítése, hogy igen, az Európai Bizottság Jean-Claude Juncker vezetése alatt értékeli és tudja azt, hogy Európa a történelmére kell építsen. És Európa történelméhez, Európa kultúrájához, Európa valóságához hozzátartozunk mi is, a nemzeti kisebbségek. Ez nem hangzott el, lett volna rá idő, hiszen az az egy perc, amiben meg lehetett volna fogalmazni ezt a gondolatot, az nem hosszította volna meg olyannyira a végértékelő beszédet, hogy lehetetlenül tegye ezt a próbálkozást. Tehát úgy vélem, hogy egy jogos elvárást fogalmaztam meg, és a jövőben meg fogom keresni, meg fogjuk keresni együtt a kollégáinkkal azokat a politikai eszközöket, hogy valamilyen módon ezt az elvárást például a jövő évben érvényesítsük. A beszédek, az évértékelés, a politikai üzenetek fontosak, hiszen erről szól az Európai Parlament tevékenysége. Hogyha van egy határozott politikai üzenet, akkor elvárhatjuk azt, hogy az Európai Bizottság figyelembe vegye ezt az üzenetet. Na most a polgári kezdeményezéssel, az európai kisebbségügyi polgári kezdeményezéssel nem állunk ebben a helyzetben, hiszen jelen pillanatban ki van véve a bizottság kezéből. Az Európai Bizottság kezében van az a fellebbezés, az a beadvány, amit az RMDSZ megfogalmazott a partnereivel együtt, a UN, az Európai Nemzetiséget Föderális Uniójának az elnöke alatt fellebbeztünk. Az Európai Bíróság előtt van az ügy, és nemrégiben egy hete, 10 napja volt az a meghallgatás az Európai Bíróság előtt, ahol jelentettünk, nyilván mi is, az RMDSZ, a UN elnöke, persze, hogy mindenkit képvisel, de a UN elnöke, Vince Lorant, az RMDSZ javaslatára foglalhatta el ezt a funkciót, és valóban pozitív híveket kaptunk. A bírák nagyon tárgyilagosan rákérdeztek az Európai Bizottság képviselőjére, hogy miért nem tekintette meg a beadványunkat, és miért nem választotta ki az Európai Bizottságnak a kompetencia körébe tartozó javaslatokat a teljes csomagból, ha már úgy ítélte meg, hogy nem fogadható el a csomag teljességében, akkor részleges elfogadás mellett kellett volna döntsön. Mindenképpen nincs letárva az ügy, tehát meg kell várni az ítéletmondást, de ebben a pillanatban mindenki, aki ott volt, és én csak közvetett módon tudom, tehát nem vettem részt nyilván ezen a meghallgatáson, de aki ott volt, az pozitív híreket hozott, jó volt a hangulat, és úgy látszik, hogy a bírák megértették a mi felvetésünket, és én csak remélni tudom, hogy akkor ennek megfelelően fognak ítélkezni. Nagy munka kezdődik el, de erre a munkára fel vagyunk készülve, hiszen nem kis dolog az, hogy 7-8-9 európai országban 1 millió szavazatot összegyűjtsünk, ezek közül persze mi is Erdélyben, otthon, a Kékelytől döntjük, elvenjük a részünket, majd ebből a munkából, hogyha oda jutunk. De a meghallgatás után én bizakodó vagyok, és reménykedek abban, hogy az Európai Bíróság fölülírja ezt az igazságtalan Európai Bizottsági döntést, és nekünk az igazat, és megnyitja az utat ezáltal annak, hogy tovább léphessünk az európai polgári kezdeményezéssel.
Annál is inkább, mert hogy visszatérő motivum a migrációs válság mellett, ugyebár az a kérdés, hogy éppen ideje lenne most már arra, hogy az Európai Unió reformon essen át, de a reformot azt úgy kéne megvalósítani, hogy igenis odafigyeljen az emberek véleményére. Most a múlt héten Petrozsényban ebben a témakörben zajlott nemzetközi konferencia, amelyen ön is kihangsúlyozta ennek az igen alapvető gondolatnak a fontosságát. Milyen vízhangra talált az ön felvetése?
Én nagyon fontosnak tartom mindig a helyi kezdeményezéseket, és az, ami most Petrozsényban töltött például 3 napon keresztül, 1 napot én is részettem a beszélgetésekben, a munkálatokban, de 3 napos rendezvény volt Petrozsény testvérvárosaival közösen, Európai Uniós pályázatot állított össze, és ebből az Európai Uniós pályázatból lett finanszírozva az a 3 napos együttlét és együttgondolkodás, ami tulajdonképpen az európai polgári szellemiségről szólt. Arról szólt, hogy az Európai Uniót meg kell élni a közösségeinkben. Ott volt a magyarországi testvérváros, ott voltak a lengyelek, ott voltak az olaszok, ott voltak a bolgárok, tehát érdekes, kelet és nyugat is Olaszország által nyugat is találkozott Petrozsényban, egy olyan pici kis bányászvárosban, amelyről többnyire valljuk be őszintén Romániában az elmúlt években inkább negatív híreket hallottunk. Először a bányászjárásokkal társítottuk Petrozsényt, utána most a gazdasági hanyatlással és a gondokkal, a munkanélküliséggel és a többi, de ott van az a potenciál, amit egyszerűen hát az emberek jelentenek, és én büszkén mondom, mert valóban remélem, hogy elvadható büszkeség, ilyen lokálpatriotizmus, hogy pontosan az LMDF elnöke volt az a szakember Petrozsényban, aki a pályázatot összeállította, és aki kiadta ennek a finanszírozásnak a megszerzését. Na most Petrozsényban többek között arról is beszéltem, amit az Európai Néppárt bukaresti találkozóján tudtam meg, és pedig egy olyan felmérést, amit egy holland társadalomkutató cég végzett el, egy nagyon szakszerű, több évre kiterjedő felmérés, amelynek a jelen pillanatnyi fényképe a következőt mutatja az Európai Unióban. A legfontosabb dolog, ami a polgárokat foglalkoztatja, 49%-ukban az a munkahelyek biztonsága és a munkanélküliségnek a visszaszorítása. Második helyen a migrációs válság, harmadik helyen a terrorizmus jelensége. Hál' Istennek mi ezzel nem találkoztunk személyesen Romániában, még egyelőre sem Erdélyben, sem a Székelyföldön, de ott lebeg a levegőben az európai országokban. Utána pedig szintén egy gazdasági kérdés következik, és pedig a gazdasági növekedés és a jövedelmeknek a szintje. Tehát az európai polgárok azt várják el tőlünk, hogy biztonságot nyújtsunk nekik. A politikai osztálynak, a politikai döntéshozóknak kell megvalósítani a polgárok biztonságát. Hogy itt most létbiztonságról van szó, életszínvonalról van szó, vagy pedig egyszerűen a migráció és a terrorizmus elleni fellépésről van szó, ezek mind-mind egymással kéz a kézben járnak, És végül mi hiába dolgozunk itt az Európai Parlamentben, én most önökkel beszélgetve kinézek az ablakon és látom a Strasbourg katedrálist, hiába való a mi munkánk itt, hogyha nem tudjuk leközölni Petrozséba, hogyha nem tudjuk leközölni haza, Székelyföldre, az erdélyi városokba azt, hogy mi igenis igyekezünk megfelelni az elvárásoknak, és igyekezünk megvalósítani azt a biztonságot, amelyet joggal várnak el tőlünk az európai polgárok. Ezekről beszéltünk, és még egyszer mondom, én nagyon elkötelezett vagyok amellett, hogy a testvérvárosi, testvértelepülési kapcsolatokat segítsem, élénkítsem, amennyibe erőmből futja, hiszen nagy fontosságot tulajdonítok ezeknek az emberközi kapcsolatoknak.
Ezek nagyon nemes dolgok, és nagyon nemes célok, de amellett, hogy önnek igen fontos Európai Uniós szerepe van, egy megtiszteltetésben részesült a hazai politikai szintéren is. Nevezetesen itt arra gondolok, hogy az úgynevezett országprojekt bizottságnak lett a tagja az RMDS delegáltjaként. Tegnap a Kotocsonyi Palotában első ízben találkoztak a bizottság tagjai Klaus Johannis államfővel. A kisebbségi kérdés egyáltalán maga az erdélyi magyar helyzet és a jövő kép mennyire építhető bele abba a dokumentumba, amely majd konszenzussal fog megszületni, és úgymond Románia következő évek, évtizedek célkitűzéseit foglalja magába.
A tegnapi első találkozó nyilván, hogy a téma körülírását szolgálta, illetve meghallhattuk azt, hogy Klaus Johannis államelnök milyen elgondolásból kezdeményezte ezt a bizottságot, és mit is akar megvalósítani a bizottság által. Illetve meghallgattuk egymás bevezető véleményét, hiszen mind a jelenlevő 23 tag, 24 tagból egy személy hiányzott, 23-an jelen voltunk, közöttük Korodi Attila is, és jó magam, ketten kaptunk mandátumot az RMDS-től, hogy dolgozhassunk ebben a bizottságban. Bevezető nyilatkozatokat tettünk arról, hogy mi az, amit nagyon fontosnak tartunk. Na most elsősorban én megnevezném azt, hogy vagy elmondanám azt, hogy mi lesz, illetve mi nem lesz ez az országprojekt, hiszen nem érzem teljesen világosnak a közvélemény előtt azt, hogy mivel is fogunk foglalkozni a következő időszakban. Az országprojekt az egy politikai dokumentum lesz, egy hosszú távú dokumentum lesz, és tulajdonképpen egy jövőképet fog megkísérelni, leírni. Egy víziót, egy álmot, ha úgy tetszik. Ez az az álom, az a vízió, az a jövőkép, amely arról szól, hogy milyen Romániát akarunk, milyen országot akarunk a következő hosszú-hosszú évek során, milyen európai kapcsolatokat akarunk fölépíteni, mit akar Románia, hiszen nyilván, hogy a földrajzot azt nem tudjuk megváltoztatni. Románia jelen pillanatban és még hosszú éveken át egy peremország, egy határország lesz az Európai Unió szempontjából. Ez nem jelenti azt, hogy peremország kell, hogy legyen politikai szempontból. Bekerülhetünk a fősodrásba, hogyha ezt akarjuk, és hogyha erre érveink vannak, eldönthetjük azt, hogy milyen irányban akarjuk folytatni Románia modernizációját, és egy olyan dokumentumot kell megalkossunk, egy rövid, tömör politikai dokumentumot, programatikus dokumentumnak szoktak nevezni ezeket, amelyet fél év alatt szeretnénk megalkotni, utána pedig a következő fél év, tehát valamikor jövő nyár elejétől megkezdődik egy olyan társadalmi vita az általunk megalkotott dokumentum margóján, amely magába kell foglalja, tehát a vitára mindenkinek jelentkezni kellene. A politikai pártoknak, a társadalmi kategóriáknak, a társadalmi szereplőknek, fiatalok, idősek, városiak, vidékiek. Egyformán kell szóljon ez a dokumentum, hogyha országprojekt, akkor ez az erdélyi magyarok projektje is kell, hogy legyen. De hát a kérdésére a válaszom nyilvánvaló, hogy az, hogy akkor lehet konszenzus egy ilyen dokumentum körül, hogyha ezt a dokumentumot, hogyha ezt a célkitűzést, ezt a víziót, ezt az álmot, ezt támogatni tudja a székelyföldi magyar ember, az erdélyi román, a regáti, vagy a moldvai, vagy az olténiai ember ugyanúgy, a fiatal, az idős, minden kategória és minden társadalmi csoport. Ezért nyilván, hogy az lett a feladat a munka során, hogy ebbe az ország projektbe megjelenítsük a mi erdélyi célkitűzésünket, ami én gondolom, hogy 26 éve nem változott, és hogyha egy mondatban kell ezt megfogalmazni, akkor talán ez a szülőföldön való gyarapodásnak. A közösség szülőföldön megmaradva, gyarapodó, erős és hagyományait őrző és továbbvívő közösség kell, hogy legyen. Ez kell az erdélyi magyar közösség nevében valószínűleg, lehet, hogy nem ezekkel a szavakkal, hanem más szavakkal megfogalmazni és elfogadtatni a munkacsoportban dolgozó kollégákkal együtt.
Ebben a tevékenységben kívánok önnek további sikereket, mind európai, mind pedig a hazai szinten ezek szerint, és köszönöm nagyon szépen önnek a tájékoztatást, további jó munkát kívánok.
Köszönöm szépen.